8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások ma az Országházban. A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást Zug György, az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-e szombat 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Házelnöknek Forsthofer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője. A Tisza frakciót Bújdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakció vezetője volt, és Pest vármegye 3. számú Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe. A 44 fős Fidesz frakciót Gulyás Gergely távozó miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP 8 fős képviselőcsoportját Rétvári Bence, a belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakció vezetője továbbra is Torockai László pártelnök lesz. Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok megállapodtak a bizottsági struktúrában, 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Jóvá hagyta a Hankook új gumiabroncs gyártó sorának létrehozását segítő 71 millió 600 ezer eurós magyar állami támogatást az Európai Bizottság. Az 538 millió eurós beruházással a vállalat Fejér vármegyei gyárának kapacitása bővül, és várhatóan 469 új munkahely jön létre. Az MFB szerint lekötötték a 73 milliárd forintos keretösszegű uniós társfinanszírozású energiahatékonysági otthonfelújítási programok forrásait, így várhatóan több mint 10 000 otthon újulhat meg. A jelentkezések száma a feltételek tavaly őszi módosítása után jelentősen nőtt, márciustól pedig a heti befogadott kérelmek száma 10-szeresére emelkedett, leginkább Pest vármegyéből és a Délalföldről. Nem fizet osztalékot az MBH Bank. A közgyűlés döntése értelmében a 2025. évi eredményből 13 milliárd 880 millió forint az eredménytartalékba kerül. Az igazgatóság eredetileg csak nem 40 milliárd forint osztalék megállapítására, részvényenként bruttó 124 forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek. Az MBH Bank a közgyűlést követően közölte, tavaly 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el. A kifizetések visszatartása vélhetően összefüggésben van az uniós pénzek várható megérkezésével. Erősíti a stratégiai együttműködést a Forage a Rheinmetall AG-vel az űr- és védelmi ipar területén. A Forage közleménye szerint németországi találkozójukon a cégvezetők új együttműködési területeket is azonosítottak, ezekben közös ipari és technológiai fejlesztések, beruházások kezdődhetnek. Kiemelték ezek közül az űripart, amelyben a Forage jelentős tapasztalattal és kiterjedt nemzetközi együttműködésekkel rendelkezik, a Rheinmetall pedig az elmúlt évek során kezdte kiépíteni a jelenlétét. Bizonyítottság hiányában megszüntették azt az eljárást, amely Varga Judit volt igazságügyi miniszter Magyar Péterrel kapcsolatos állításai miatt indult. Az ügyben korábban egy magánszemély tett feljelentést személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése gyanújával. Az Index arról írt, a mostani határozat szerint a nyomozás nem talált olyan bizonyítékot, amely alátámasztotta volna a bűncselekmények gyanúját, rendőrintézkedés sem történt az ügyben, ezért megszüntették az eljárást. Mintegy 20 ezer tengerész veszteg el a perzsa öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót is támadások értek, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó álmokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézilőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés is volt nála. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2026. április 28-a van, kedd, és nézzük, mivel készültünk önöknek a mai napra. Rövidesen játékkal, utána pedig 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám. Azt egymás közt című műsorunk követi, melynek első felében a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűz Zoltán média és digitális pedagógia kutató, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, majd dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
Ahogyan eljut az ember az Isten fölismeréséig, ahogy Kant mondja, az isteni törvény bennem. Vagyis az a mód, ahogyan a lelkünk mélyén, a szívünkben, a világ megtapasztalásában, ahogy átéljük az életünket és a világot, valamit megsejtünk a teljességből, a végtelenből. Filozófusok elcsodálkoznak azon, hogy miért van az, hogy az ember minden földi tapasztalatát, amit átél, végesnek tapasztal meg. Soha nem mondjuk, hogy ne lehetnék kicsit boldogabb. A dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak.
9 órától külön műsorra jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban többek között a tavaszi kerékpározás kérdéskörét járjuk körül. Vascsák Rolandot, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnök helyettesét hallják.
Én nagyon szeretek úgy közlekedni, amikor a Kressze előírásain túl olyan kölcsönös figyelmet kapok, illetve olyan kölcsönös figyelmet is adok, ami mindenfajta előkészület nélkül egyszerűen abban a szituációban, hogy kijön, és érzem azt, hogy figyel rám a gépjárművezető, és ugyanezt a figyelmet én is megadom. Sokszor annyira gördülékenyen lehetne így haladni, és erre próbálok biztatni mindenkit, hogy ezt a nehezen megfogható egyensúlyt próbáljuk megtalálni.
9 órától Tokaji Adónk is külön műsorral jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melynek tartalma. Az iskola és a szülők közötti kapcsolat partnerség az egyik kutatási területe annak a munkacsoportnak, melynek vezetője Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora, a Nevelés és Művelődés Tudományi Intézet igazgatója. Erről a témáról vele beszélgetünk.
Amit még észrevettünk, hogy ha az iskola jobban törődik azzal, hogy a szülőket becsalja az iskolába, és ott ilyen, akár ilyen informális közegekben megpróbálja formálni ő neki magának is az iskoláról, a tanulásról, a diáknak a közös jövő építéséről a felfogását, akkor az úgy is hat a diák eredményességére, hogy először a szülő otthoni tevékenységére hat.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, majd kerengő. Szívünk somogyországi. Ez a téma, Sallai Éva vendége pedig Németh Julianna, a Somogyiak Baráti Köre elnöke.
A Somogyiak Baráti Köre jubilálni fog az idén. 45 éve alakult az egyesület, 1981-ben, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen közösség a fővárosi aszfaltrengetekben életben tudott maradni. Végig a szívünkbe őrizzük Somogyországot, ahonnan származunk, és ez a legfontosabb célunk is, hogy somogyiak maradjunk, büszkék legyünk arra, hogy Somogyországból származunk, visszajárunk, kapcsolatot tartunk az önkormányzatokkal, különféle rendezvényeken veszünk részt. Nagyszerű érzés ez.
10:45-kor jelentkezünk majd a lélekszavával, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. Ez alkalommal az áldozásról lesz szó.
Az örök lakomára, az Istennel való végső egységre való eljutás örök erőforrásává tette.
11 órakor híreket mondunk, majd cseperedő. A mai műsorban folytatjuk beszélgetésünket Merecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal. Bejátszásunkban elmondja, mire buzdítja a szülőket.
Mesét soha nem magyarázunk, halott mesét, mert pont annyi megy be, pont annyit dolgoz föl a gyermek, amennyit neki kell, tehát utána jó étpuszi van, ölelés van, és elcsendesedés biztonságban. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy ez nem mentség, hogy ilyen világ van körülöttünk. Ha én akarok tisztelettel két karommal, akkor meg tudom teremteni.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét, és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Chanel Szent Péterről lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a zenemesterei mai adásában a Margaret Island együttest mutatja be önöknek a műsorvezető Kónya Éva. Kedves hallgatóink, ennyit műsorainkról. Műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor is, ha tehetik addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
A pontos idő 8 óra 22 perccel, indítjuk ma reggeli játékunkat egy kis előszóval, egy kis ajánlóval. Ebben a beszélgetőkönyvben szereplő költőkben egyetlen szempont a közös, szeretem őket. Ez persze nem egészen pontos. A kortárs magyar költők közül elsősorban ők fogtak meg, ők kerültek hozzá mostanában legközelebb. Elismerem, hogy ez nem esztétikai, nem ideológiai és nem irodalomkritikai szempont, és ennek az ódiumát magamra is vállalom. Azonban mégsem ötletszerűen kerültek egymás mellé pont ezek a költők, hanem nagyon is tudatosan. Elsősorban a szekértáborok közötti átjárhatóság érdekében választottam éppen őket. Választhattam volna másokat is, de ők majd a következő kötetekben fognak szerepelni. Ezt ígéri nekünk Bozók Ferenc atya, akinek Kortársalgó című kötetét ajánlottam ezzel a kis előszó részlettel, és amelyben beszélgetések olvashatók 21. századi magyar költőkkel, és bizony az ígéret talán bizonyos szempontból könnyelmű is lehetett, hiszen azok közül, akik szerepelnek ebben a kötetben, már jó néhányan nincsenek köztünk. Irodalmi feladvány következik, mai nyereményünket ajánlottam, Bozók Ferenc atyát halljuk, egy olyan költőről, aki nem szerepelt a Kortársalgó című kötetében, de azért némi személyes emléket megoszt velünk. Ha tudják, ki ez a költő, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot. Az a közös emlékünk vele kapcsolatban, hogy az Egri Szeminárium Magyar Egyházirodalmi Iskolája meghívta őt is, el is jött, és előadást tartott. De hogy miről, én arra már nem emlékszem.
Én is csak arra emlékszem, hogy a Szabó József nevű kispaptársunk, akit mi Jozinak hívunk, ő azt mondta, hogy ittam a szavait, még úgy előtte van, ahogy hangsúlyozó, hogy ittam a szavait. Ennyi maradt meg az egészből. Ja. Tehát ezek szerint jó előadás lehetett, mert ilyen szóívás történt.
És Tarjányi Szoltán atya hívta meg, ő nagy irodalom rajongó volt, főképp a kortárs irodalomnak volt a rajongója, és így került képbe, mint kortárs költő. A beszélgetésünk egyik apropóját főképp az adja, hogy 100 éve született.
Valóban 100 éves lenne ma, ha élne. 1926-ban született Újpesten, és 2017-ben szintén Budapesten hunyt el, amikor 91 esztendős volt.
Testvérét talán sokan ismerik, de nem tudják, hogy ki a testvére, ugyanis Víz László néven írt, és a Torinói Lepel kutatójaként vált ismerté és elismerté. De vissza akkor a költőnkhöz. Személyes élmények?
A személyes élmény nekem azon kívül, amit említettél a szeminárium kapcsán, csak olyan van, hogy a Bende József szerkesztő, a Vigília szerkesztője kért engem meg e-mailben, hogy írjak valamit a kerek évforduló kapcsán, amit gondolok. Az esszé, alapvetően vagy az esszéről lehetne, vagy a költészetéről, mert ugye eszéista és költő, amellett persze műfordító is, igen jeles és megbecsült irodalmi alak volt ő, hiszen nem csak József Attila díjat, hanem Kossuth díjat is kapott. Egyébként eredetileg magyar-német szakos tanár, az ELTE-n végzett, de újságíró iskolát is, a MUOS-nak az újságíró iskoláját is elvégezte, és oroszt is tanított, bár ha jól tudom, javítsanak ki a rádióhallgatók, ha máshogyan értesültek, de talán orosz tanár nem volt, de oroszt is tanított. Több folyóiratban nyilván publikál, de két olyan folyóirat van, amelyikbe ő nagyon sokat dolgozott, egy ideig szerkesztett is, az egyik az Új Ember, a másik a Vigília. Nyilván ezek katolikus folyóiratok, amiből következik nyilván az, hogy ő egy katolikus elkötelezettségű író, irodalmár, és néhány verskötet címet is mondanék, például Hó és madarak, Fényromok, A szív tágassága, Mézízű vas, és még talán annyit mondanék, hogy már az életében a kortársaink irodalmi monográfia sorozatban megjelent egy monográfia, amely alaposan körüljárta az ő életművét, tehát hogyha róla a kedves rádióhallgató elmélyültebb és alaposabb tudást szeretne, arra vágyik, akkor Szénási Zoltánnak a irodalmi monográfiáját lapozza fel, keresse meg a könyvtárakban, vagy akár itt-ott még antikváriumokban is kapható. Ez még életében jelent meg, de már átfogó, szintetizáló jellegű irodalomtörténeti monográfiának tudjuk tekinteni. És most térnék rá a alapkérdésedre, hogy hogyan alakult egy kicsit személyessé ez a kapcsolat, bár nem találkoztam vele az egri eseményt leszámítva én sem. De amikor én megírtam ezt a Vigília folyóiratba, ezt a tanulmányt, ami visszakereshető természetesen, úgy tudja a kedves hallgató visszakeresni a Vigília folyóiratot, hogy nem az ADT-n, nem az Arcanumon, tehát nem a folyóirat archívumban, hanem a Vigília folyóiraton belül van az archívum. Tehát nincs benne az ADT-be a Vigília, hanem a vigilia.hu keretén belül vannak a régebbi számok. És az a címe ennek a tanulmánynak, hogy szeretet és elfogadás írásaiban. És amikor megjelent a Vigíliában, kaptam tőle egy kedves levelet, amit most hiába kerestem otthon a leveleim között, ezt sehol nem találom, tehát vagy Mosonmagyaróváron, vagy Nagykanizsán lemaradt rólam valahogy ez a levél, pedig Nagybecsben tartottam, mert egy nagyon kedves, meleghangú, alázatos, kedves szeretettel köszöntem meg, hogy milyen szépen írtam róla, és hogy meg van hatódva.
Akkor az előzmény az mi volt? Tehát ez a cikk?
Tehát ez hogy a Bende József felkérésére a Vigíliának egy olyan száma volt, ami tematikusan az életművével úgy foglalkozott, hogy nem csak tanulmány, reflexió, recenzió, hanem emlékére írott vers is, és egyebek is akkor publikálódtak csúnya szóval, tehát akkor kaptak publicitást abban a Vigília számban.
És mit írtál úgy?
Igen, és akkor egy kicsit idéznék, csak hogy közel kerüljünk az ő, nem is a műveihez elsősorban, bár versidézet is talán lesz benne, de nem is, hanem a világlátásához, a gondolkodásmódjához, a szeretet felfogásához. Például a következőt írja. A szeretet nem a kivételes ünnepekre tartogatott elegáns gálaruha, hanem a hétköznapokra tervezett tartós munkaruha. A szeretet feladat, egy egész életen át tartó program. A szeretetre törekvés sok áldozattal, kisebb önfeladásokkal is jár, saját petróleumlámpánk kanócát gyakran kisebbre kell hagynunk, nem baj, ha a másik lángja hosszabb. Ezt mondja, ezekkel a gondolatokkal kezdi az Elfogadni egymás című írását. Mindent megpróbáltunk már. Kilestük egymás hadállásait, melyikünk bukkan fel előbb. Fedetlenül hagyva a szívét vagy a homlokát, hogy egy szempillantásnyi idővel gyorsabbak lehessünk a másiknál. Mindketten sebet kaptunk. Megpróbáltuk saját képünkre és hasonlatosságunkra átalakítani a másik embert, akit elneveztünk társnak, partnernek, szövetségesnek, rokonnak, csak éppen felebarátnak nem. Faragtuk őt, hol gyengéden, hol hevesebb módon, hogy felismerjük benne magunkat, vagy azt, akit fel akartunk benne ismerni. Ő azonban ellenállt, mert az akart lenni, ami valójában. És e perctől kezdve nem nevezzük társnak, rokonnak, ellenünk lett. Mint hogyha egy kicsi ilyen társadalmi aktualitás kiszólása is lenne ezeknek, visszacsengése vagy hangköre ezeknek a szavaknak. Következő, elfogadni egymást csak fenntartás nélkül lehet. Ezért nem válogathatok benned. Ezért nem mondhatom rád, hogy eddig kell lesz, innen azonban már nem kell lesz. Nagyon mély gondolatai vannak, nem csak általában a felebaráti szeretetnek a gondolatkörét járja körül, hanem például a párkapcsolatot, a házasságot, a szerelmet is, és ez abban való szeretetet, tehát a szerelem vagy párkapcsolaton belüli szeretetnek a kérdését, a vállalásnak a kérdését. Nagyon megszívlelendő az például, amit így ír, hogy egy 17 éves fiú reflektál, ahogyan a szülei élnek. Ezt írja: a vállalt együttlét könyörtelenül kiparancsol bennünket a magány kényelmes parcelláiból, és azokat a közös gondok, közös felelősség cserjével ülteti be. Egy 17 éves fiú szavai szüleinek házasságáról. Ha azt akarják a felnőttek, hogy tiszteljük őket, szeretetükkel igazolják a házasságukat. Nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mennyire szerették egymást 17 évvel ezelőtt. Arra vagyunk kíváncsiak, maradt-e szeretetük holnapra és holnap utánra.
Csak annyi, hogy hogyan került a kezedbe egy-egy kötete.
Igazából nekem egyszer a korabeli domoszlói plébánosom, Hegedűs Ferenc tette egy olyan gesztust, hogy ő majd úgyis valamikor előbb-utóbb meghal, mondta ő, de még halál előtt körülbelül egy évtizeddel, és hogy nem szeretné azt, hogyha az összes könyvét a fejére szórnák, amikor meghalt, így mondta ő, ezért nekem adna bármilyen könyvét, amit elviszek. De akár az összeset is. És akkor persze nekem meg korlátolt volt a szobámban, meg hát már átnyúlt a többi szobába is, nem csak a saját szobában, hanem a szüleimébe is, meg az erkélyes szobába is. Amit könyvespolc volt, azt már addig is nagyjából megtöltöttem a saját könyveimmel. Viszont a Hegedűs Ferencnek mondtam ezt az aggályomat, hogy hát nekem nincs annyi polcom, hogy ezeket a könyveket elhelyezze, és akkor azt mondta, hogy természetesen a polccal együtt vigyem el.
És miért?
Nem ez a lényeges, csak azért mondtam ezt a hosszadalmat. Igen, egyébként el. De nem ez a hosszadalmas felvezetés, nem ezért mondtam, hanem azért, mert több kötet, verses kötet főleg volt a Hegedűs Ferenc atyának a könyvtárába, úgymond házi könyvtárába, a könyvállományába, és ezeket elvittem, és akkoriban alapoztam először verseket. Tulajdonképpen megfogtak, de aztán rájuk is felejtettem, míg nem jött ez a Bende József féle felkérés a Vigiliától, és akkor már úgy akartam megírni ezt a tanulmányt, hogy azért néhány eszét, meg a verseinek a javatermését azért elolvasom,
akkor
amiket felsoroltam.
Idézet maradt még?
Következőt. A szeretet kemény fizikai munka, lapátolás. Miért hiszik azt, hogy könnyű szeretni? Mintha lapátolnál olyan. Olykor azzal is beérné, ha csupán elviselnénk egymást. Így ír a Dance Macabre című versében. Az is csoda, ha tűrjük egymás arca tükrét. Alapnak elég az egymás iránti jó akarat, és most jön, amit én társadalmi kiszólásnak szánok. Azt mondja, alapnak elég az egymás iránti jó akarat, vagy az ártani nem akarás szándéka. Bárki legyen az, a kárára semmit sem tenni, nem akarni és nem írni. Szelíd határozottsággal utasítja el a presztízsből, magasabb polcokra tülekedésből fakadó rivalizálást is. Bárkit is ócsárolni, helyezgetni ide-oda a ranglétrán. Rang. Magyar-e ez a szó? Az idősödő költő meglepődve tapasztalja, hogy korábbi barátok fordulnak el nevetséges politikai és közéleti viták és nézetkülönbségek miatt egymás ellen. Általános megtisztulást igényel korunkban, amikor már a bárányok is farkas szemet néznek egymásra.
8 óra 34 perc van, kedves hallgatóink, és a megfejtés a mai napon ugyanis nem kapcsoljuk adásba a megfejtőt, Vasadi Péter, a 100 éve született Vasadi Péter, egészen pontosan június 1-én lenne 100 éves, hiszen 1926-ban született Újpesten. Bozók Ferenc atyát hallottuk, és az ő könyvét, tehát a Kortársalgot, melyben 21. századi magyar költőkkel beszélget, Százhegyesi Vilma nyírvasvári hallgatónk nyerte, akinek ezúton is gratulálok. És jöjjön most egy kötetbemutató program. A mai napon kedden 16 óra 30 perckor Galambosi Dorottya, De tudod, jövök hozzád című kötetét mutatják be itt Egerben a Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában, a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt. És néhány szó kedvcsinálóként. Galambosi Dorottya első könyves író foglalkozását tekintve nyugdíjas pedagógus, óvónő, tanítónő. Pályája zömét a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével, oktatásával töltötte. Ő alapította a Borsod-Abaúj-Zemplén megye első tanodáját, ahol a családi hátrányok leküzdése volt a fő cél az általános iskolás gyerekek számára. Munkáját áthatotta a gyermekszeretet, a tolerancia, az empátia. Ezen tulajdonságok vezérelték a könyv megírására, tanulságképpen, hogy figyeljünk egymásra, segítsük egymást, éljünk nem mellékesen a szeretet erejével. És még egy program, ez kicsit odébb van, május 4-e hétfő, jövő hétfő, majdnem egy hét, de azért rá kell szállni magunkat, mert nem éppen közel van azokhoz, akik nem laknak közel Füzérradványhoz. Gyógyító ima este lesz, Szent Peregrina daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából a Füzérradványi Római Katolikus Templomban május 4-én hétfőn. A program 15 óra 30 perckor kezdődik rózsafüzérrel, mellette gyóntatási lehetőség is lesz. 16 órakor kezdődik a dicsőítés, majd a szentségimádás, és a szentmisét a betegekért 18 órakor mutatja be Szabó József Miskolc diósgyőri plébános. Egyéni áldás is lesz Szent Peregrin erekjéjével. A betegek kenetének szentsége is kiszolgáltatásra kerül, mely kegyelmi állapotban vehető fel Szent Jónás és Szent Áldozás elvégzése után. A hegyközi karizmatikus megújulás kéri, hogy aki tud, kilenceddel és bőjttel készüljön. 9 nap már nincsen hátra, de bőjtölni még addig lehet. A pontos idő 8 óra 37 perc, és a zene után folytatjuk reggeli játékunkat.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. In the shadow, shadow, la, 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 la.
8 óra 41 perc van, kedves hallgatóink, és még egy programot hadd ajánljak figyelmükbe. Egerbe érkezett Tronkati Szent Mária misszionárius erekéje, őt 2025. októberében avatták szenté, szalézi misszionárius nővér volt, és az erekéjét a mai napon 17 óra 30 percre várják a Egerben vagyunk, a Servita templomba, és oda várják a híveket is szent misére, tehát ma 17 óra 30 perckor. Holnap 29-én az erekje Maklárra érkezik. 7 óra 45 perckor a maklári Szent Háromság templomban lesz reggeli áhítat az erekje mellett. És május 2-án, ez ha kiszámolom, az ujjamon szombaton, országos engesztelő mincenti zarándoklat lesz Esztergomban. 10 óra 30 perckor kezdődik a program, de a Szent Misét 11 órától mutatja majd be Felföldi László pécsi megyi és püspök. Tehát ez egy szombati program, esztergomi. 8 óra 42 perc van, ha más nincs, akkor felkonferálom a következő kis, hát nem riportot, hanem műrészletet, hangos könyvrészletet. 100 éves lenne idén, mint mondtuk, Vasadi Péter, és reméljük 100 éves lesz idén az a személy, aki ezt a könyvet írta. Nem kell már sokat aludnunk május 8-ához, vagy május 8-ig, amikor is betölti a százat. Kívánom neki, hogy így legyen, és még többet is. Ha tudják, kiről van szó, hívják a 36-os körzet, 510-610, és elmondom nyereményünket, a Képmás magazin legújabb száma, alcíme vagy ajánlása nőknek és férfiaknak, telefonáljanak, tehát bátran nők is és férfiak is, főképp újak, ha újak telefonál, nyilván ő majd a sorsolásnál előnyt élvez, és a szégyenlősebbek kedvéért mondom, hogy a mai napon nem kapcsoljuk adásba a megfejtőt, csak a nevét mondom be. Telefonszámunk, ezt elmondom még egyszer, 36-os körzet, 510-610.
A legtöbb állat, mely 1950-ben a brit televízióban adásba került, lábtörlőn vagy pokrócon üldögélt. A televízió lényegében élő műsor közeg volt. A filmet, mivel drága volt, ritkán használták, kivéve a hírműsorokat, így ha egy személyt vagy egy állatot meg akartak jeleníteni a képernyőn, akkor annak el kellett mennie az észak-londoni Alexandra Palace-be. Az országban egyedül ott működött két apró stúdió, ahol a napi, mindössze 4-5 órányi televíziós műsort összeállák. A műsorok készítői és a nézők is azt gondolták, hogy a még gyermekcipőben járó médium legnagyobb erénye az azonnaliság. A képernyőn megjelenő események valóban akkor és úgy történtek, ahogyan a nézők látták. Ez a tudat különös ízt adott a televíziózásnak, mely azóta jó részt elillant már. Ha egy színész elfelejtette a következő mondatot, a súgást mindenki hallhatta. Ha egy politikus kijött a sodrából, azt országvilág láthatta is, szó sem lehetett arról, hogy később meggondolja magát és ragaszkodjék ahhoz, hogy óvatlanul elejtett szavait kivágják a műsorból. És ha az állatok viselkedtek neveletlenül, gazdájuk bosszúságán mindenki derülhetett. A kor egyik legnépszerűbb műsorát George Kensdale, a londoni állatkert főgondozója készítette. Kevésbé méretes és lehetőleg fegyelmezhető védencei közül minden héten elvitt egyet és leültette őket egy lábtörlővel leterített asztalra. Az állatok erősen hunyorogtak a stúdió reflektorainak keresztüzében, Kensdale pedig bemutatta testfelépítésüket, bátorságukat és különböző jellemvonásaikat. Kensdale vérbeli természetbúvár volt, csodálatosan tudott bánni az állatokkal, és mindannyiszor sikerült rávennie őket, hogy azt tegyék, amit ő akar. De még így is előfordultak apróbb balesetek a nézők legnagyobb örömére. Az állatok rendszeresen könnyítettek magukon a lábtörlőn vagy egy kis szerencsével az ölében ücsörögve. Néha szökéssel próbálkoztak. Egy alkalommal egy apró afrikai mókus átugrott a demonstrációs asztalról a mikrofon állványra, mely véletlenül túl közel került hozzá. Átszágódott a stúdión, és menedéket lehet a szellőző csövek zegzugaiban. hetekig élt ott, és közben rendszeresen fellépett a drámai, varieté és egyéb műsorokban, melyeket ebből a stúdióból közvetítettek. Néhány különleges alkalommal egy-egy állatnak még az is sikerült, hogy megharapja a Kensdélt. A műsort senki ki nem hagyta volna, és amikor olyan különösen veszélyes állatot mutatott be, mint például a kobra, az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. Azután 1953-ban egy újfajta állatműsor jelent meg. A belga filmes és felfedező Armand Dennis, valamint igen tehetséges brit felesége Michaela Kenyából Londonba érkezett, hogy bemutassa azt az egész estét betöltő dokumentumfilmet, melyet a Szahara alatt nevű filmszínház számára forgatott. Az Afrikában készült és a filmben fel nem használt felvételek egy részéből összeállítottak egy félórás műsort, melyben elefántok, oroszlánok, zsiráfok és a többi híres kelet-afrikai sivatagi nagyvadak voltak láthatók. A műsor hatalmas sikert aratott. Bár az állatok nem viselkedtek olyan izgalmasan, kiszámíthatatlanul, mint a Kensdale által bemutatottak, de természetes környezetükben szemlélve fenségesek és csodálatosak voltak. A nézők olyan nagy lelkesedéssel fogadták az új műsorfajtát, hogy a televíziós hatóságok azonnal újabbakat kértek. Miért ne születhetne mindjárt egy egész sorozat, mely hétről hétre képernyőre kerülne? A Dennis házas pár évekig filmezett Afrikában, és hatalmas, ilyen témájú filmfelvétel gyűjteménnyel rendelkezett. Hamar felismerték a lehetőséget, és nem is kérették magukat. Így indult el az első Safarin sorozat. Akkoriban, 26 éve zöldfülű televíziós producerként, zsebemben egy sosem használt zoológiai diplomával, hátam mögött 2 évnyi műsorkészítési tapasztalattal úgy látszott, hogy mindkét műsorformának megvannak a maga erényei és korlátai is. A Kensdale műsor tagadhatatlanul izgalmas volt, mert élő, tehát kiszámíthatatlan állatokat vonultatott föl, másfelől, mivel a szereplőket mindig a számukra idegen stúdióban filmezték, általában bizarr különcöknek tűntek a nézők szemében. A Dennis által bemutatott állatok viszont természetes környezetükben jelentek meg, melyhez tökéletesen alkalmazkodtak, de a kiszámíthatatlanság izgalma sajnos teljesen hiányzott a műsorból. Magamban arra gondoltam, hogy miért ne lehetne a két stílus egyesítésével olyan műsort készíteni, amely mindkettő erényeit magában hordozza. Akkorra már baletteken, párt ankétokon, novellákon, régészeti rejtvényműsorokon kívül elkészítettem egy 3 részes sorozatot, melynek narrátora a kor kiváló tudósa Sir Julian Huxley arról beszélt, mi a szerepe az állatok mintázatának és testformájának. Szavai illusztrálására kölcsönkértem néhány állatot Kensdale-től a londoni állatkertből, és így találkoztam az állatkert hüllőinek gondozójával, Jack Lesterrel. Bár kora gyermekkorától szenvedélyesen érdekelték az állatok, nem volt ilyen irányú végzettsége, sőt, korábban egy bankban dolgozott. Ott gyorsan átkérette magát a tengeren túli ügyekkel foglalkozó osztályra is, sikerült kijutnia Nyugat-Afrikába. Itt kiélhette a hüllők befogása és nevelése iránti szenvedélyét, és hamarosan elismert szakemberré vált. A háborúban belépett a légierőbe, majd Anglia nyugati részén egy magánállatkertet vezetett. Így került végül a Regent's Parkba, hogy a londoni állatkert hatalmas hüllő gyűjteményének gondozója legyen. Irodája egy parányi helyiség volt a hüllőház felett, melyben a hőmérséklet, mint a hüllőház valamennyi helyiségében, a trópusok füllesztő klímájára emlékeztetett. Az egész iroda tele volt ketrecekkel, melyekben a számára legkedvesebb példányokat tartotta, a törpemakikat, óriás pókokat, kaméleonokat és kígyókat. A Huxley sorozat után itt találkoztunk, hogy megbeszéljük, hogyan tovább. Támadt egy ötletem, mellyel reméltem, hogy visszajuttathatom szeretett Nyugat-Afrikájába, én pedig vele tarthatok. Tervem az volt, hogy a BBC és a londoni állatkert indítson közös állatgyűjtő expedíciót. Az én feladatom olyan jelenetek rendezése lenne, melyekben Jack látható, amint egy-egy izgalmas lényt felkutat, majd befog. A jelenet végén Jacket mutatnánk közelről, kezében az állattal. A kép ezután áttűnne ugyanarról az állatról készült hasonló képbe, de ezúttal már Kensdale stílusban, vagyis a helyszín a stúdióban lenne. Ekkor Jack bemutathatná legfontosabb jellemzőit, és ha kell, hagyná magát megharaptatni vagy összenedvesíteni. A nézőket ezek után a film segítségével visszavinnénk Afrikába, hogy végignézzenek egy újabb keresést és befogást. A terv kitűnőnek látszott. Az egyetlen gond csupán az volt, hogy az állatkertnek éppen akkor eszeágában sem volt gyűjtő expedíciót indítani. Hasonlóképpen nem állt a BBC-nek sem szándékában, hogy efféle igen speciális és feltehetően őrült drága természetfilmet forgattasson. Jack és én úgy döntöttünk, hogy mindkét akadály leküzdhető, ha egy megfelelően megrendezett, közös ebédre invitáljuk az állatkert és a BBC felelősét, melyenek során mindkettő úgy fogja tudni, hogy a másik már régóta hasonló tervet forgat a fejében. Az ebéd illő módon le is zajlott az állatkert éttermében. Jack és én természetesen szintén jelen voltunk, hogy feletteseinket a megfelelően elejtett félszavakkal a kellő irányba tereljük. Mindketten azzal az érzéssel álltak fel az asztal mellől, hogy igen, hasznos lenne, ha bekapcsolódnának a másik tervének végrehajtásába is, leírhatatlan örömünkre, már másnap közölték külön-külön mindkettőnkkel, hogy kezdjünk hozzá az előkészületekhez.
8 óra 53 perc van, és hogy kinek a könyvéből hallottunk részletet, nem más, mint David Attenborough, aki május 8-án, Isten éltesse, tölti be a 100. életévét. Ez lesz a 100. születésnapja. És aki megnyerte a Képmás magazin legújabb számát, Vámos László Királyi Helmeci hallgatónk, akiknek vagy akinek gratulálok. És egy program. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védő szentjének életét bemutató kiállítás érkezik az Egri Bazilikába, amely a mai naptól augusztus 30-áig lesz látogatható. Kapcsolódnak hozzá programok is, így a mai napom. 18 óra 30 perckor Szent Janka ünnepi szent mise lesz a Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Janka imakörének tanúság tételével, és kiállítás megnyitó lesz a Szent Mise után a Bazilikai Jézus Szíve kápolnájában. És kicsit odébb van, de eljön ez is. Május 16-a, amikor is újra Nagymaros lesz katolikus ifjúsági találkozó. A motto: mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, az Abcselből származik. 16-án 9 órakor kezdődik a program fő előadását. Fábri Kornél püspök tartja majd. A zenei szolgálatról az Emmanuel közösség gondoskodik. Lesz napindító ima, szentségimádás, fakultációk és szent mise, valamint gyerekmaros 6 és 18 év közöttiek számára. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, ma reggeli játékunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is búcsúzom. A nyereményeket postázzuk majd. A pontos idő 8 óra 55 perc, holnap reggel Berec Renáta várja önöket.